Lotti ez alatt Louise legszebb ruhájában üldögél, a Bécsi Állami Operaház egyik első emeleti páholyának bársonykönyöklőjéhez tapadva, és égő szemekkel néz le a zenekarba, ahol Pálfi karmester a Jancsi és Julis kanyitányát vezényli. Milyen csodás is apuka frakban! És hogy engedelmeskednek neki a zenészek? Pedig egész öreg bácsik is vannak köztük. Ha apu hatalmasan fenyegetőzik a pálcájával, olyan hangosan játszanak, ahogy csak bírnak. Ha meg azt akarja, hogy lecsöndesedjenek, úgy susognak csupán, mint az esti szellő. Hű, hogy félhetnek tőle, pedig milyen jókedvűen integet föl a páholyba. A páholy ajtaja kinyílik. Elegáns fiatal hölgy suhog be, leül a könyöklőhöz, és rámosolyog a fölpillantó gyerekre. Lotte félénken elfordul, és újra azt nézi, hogy idomítja apu a zenészeket. A fiatal hölgy látcsövet vesz elő. Meg egy cukorkás dobozt. Meg egy műsort. Meg egy púdertartót. Abba sem hagyja, míg a bársonykönyöklő valóságos kirakattá nem válik. A nyitány végével hangosan tapsol a közönség, Pálfi karmester úr néhányszor meghajol. Aztán, mialatt újból fölemeli a vezénylőpálcát, fölnéz a páholyba. Lotte félénken int a kezével. Apu még gyöngédebben mosolyog, mint az előbb. Ekkor észreveszi Lotte, hogy nem csak ő maga integet, hanem a hölgy is mellette. A hölgy apunak integet? Apu talán miatta mosolygott olyan gyöngéden? Egyáltalán nem is a kislánya miatt. Na, és miért nem mesélt Louise az ismeretlen nőről? Talán csak nemrég ismeri apu, de hát akkor hogy szabad a nőnek olyan bizalmasan integetnie? A gyerek gondolatban jegyez. Még ma írni Louise-nek. Tud-e valamiről? Holnap iskola előtt a postahivatalba posztresztánt feladni, ne felejts, München 18. Aztán felgördül a függöny, s Jancsi és Juliska sorsa megköveteli az illő részvétet. Lotti lélegzete akadozik. Ott lent a szülők két gyermeküket az erdőbe küldik, hogy megszabaduljanak tőlük. Pedig szeretik a gyerekeket. Hogy lehetnek ilyen rosszak? Vagy nem is rosszak? Csak az rossz, amit tesznek? Hisz ők maguk is szomorúak, akkor miért teszik hát? Lotti, a megfelezett és elcserélt iker egyre izgatottabb. Anélkül, hogy tudna róla, érzelmei egyre kevésbé vonatkoznak a két színpadi gyerekre és szülőre, egyre inkább saját magára, az ikertestvérére és saját szüleire. Szabad volt-e azoknak megtenni, amit tettek? Anyu egész biztosan nem rossz, és apu sem az, de amit tettek, az rossz. A favágó meg a felesége olyan szegények voltak, hogy nem tudtak kenyeret venni a gyerekeiknek. De apu, ő is olyan szegény volt-e? Mikor Jancsi és Juliska később a ropogós mézes kalácsházhoz érnek, beleharapnak és a boszorkány hangtól megijednek, Iréne Gerlach kisasszony, mert hogy így hívják az elegáns hölgyet, odahajlik a gyerekhez, elétolja a cukorkás dobozt, és így suttog. Nem akarsz te is ropogtatni egy kicsit? Lotte megrebben, fölpillant, maga előtt látja a női arcot, és egy vad elhárító mozdulatot tesz. Ezzel sajnos lesöpri a cukorkás dobozt a könyöklőről, s lent a földszinten átmenetileg a szószoros értelmében praliné eső esik. Fejek forgolódnak fölfelé, elfojtott nevetés vegyül a zenébe. Gerlach kisasszony félig zavartan, félig bosszusan mosolyog. A gyerek egészen megdermed az ijegységtől. Egy csapásra kiszakadt a művészet veszélyes varázsából, egy csapásra a valóság még veszélyesebb irodalmában találja magát. Ezer bocsánat, suttogja. A hölgy elnézően mosolyog. Ó, nem baj, Louise-el, mondja. Vajon a hölgy is boszorkány? Olyan, mint a színpadi? Csak szebb? Louise első ízben fekszik Münchenben az ágyban. Anya leül az ágy szélére, s így szól. Így, Lotti. Most pedig aludj jól, és álmodj valami szépet. Ha nem leszek túl fáradt hozzá, mormogja a gyerek. Jössz te is nem sokára? A szemközti falnál egy nagyobb ágy áll. A felhajtott takarón várakozik anya hálóinge, bebújásra készen. Mindjárt, mondja anya, amint elaludtál. A gyerek átkarolja a nyakát és megcsókolja, aztán még egyszer, és még harmadszor. Jó éjszakát! A fiatalasszony magához szorítja a kis jószágot. Úgy örülök, hogy megint itthon vagy, suttogja, hiszen már csak te vagy én nekem. A gyerek feje álomittasan hanyatlik vissza. Louise Lotte Pálfi, született Körner, megigazítja a takarót, s egy kis ideig figyeli a lánya lélegzetvételét. Aztán óvatosan feláll, lábujjhegyen megy a másik szobába. Az állólámpa alatt aktatáska hever. Még sok a munka. Lottét első ízben fektette le a morcos Rézi. A kislány titokban fölkelt, és megírta a levelet, amelyet holnap reggel akar a postára vinni. Utóbb halkan visszaosont Louise ágyához, s mielőtt a lámpát eloltotta volna, még egyszer nyugalmasan megszemlélte a gyerekszobát. Tágas, csinos helyiség. Mesejelenetekkel a falakon, játékszekrénnyel, könyvespolccal, leckeíróasztallal, nagy boltos játékkal, kecses, ódivatú toalettükörrel, babakocsival, babaágyjal. Semmi sem hiányzik, kivéve a fő dolgot. Nem kívánta ő néha, egész csöndben, nehogy anyu észrevegye ilyen szép szobát. Most, hogy megvan, valami éles, sóvárgásból és irítségből keletkezett fájdalom fúródik a lelkébe. Vágyakozik a kicsi szerény hálószoba után, ahol most testvére fekszik, anyuka jó étpuszia után, a kis fény után, amely átpislog a másik szobából, ahol anyu még dolgozik. Vágyakozik arra, hogy később halkan kinyíljék az ajtó, hogy hallja, mint anyu megáll a gyerekágynál, majd lábujjhegyen átsuhan a saját ágyához, hálóinget vesz, és bebújik a takarója alá. Ha itt legalább a szomszéd szobában állna apu ágya, talán horkolna apu, de szép is lenne. Akkor tudná az ember, hogy egészen közel van, de ő nem alszik a közelben, hanem egy másik házban, a Kertner körúton. Lehet, hogy még egyáltalán nem is alszik, hanem az elegáns praliné kisasszonnyal ül egy nagy csillogó-villogó teremben, bort iszik, nevet, táncol vele, gyöngéden odabólint hozzá, mint előbb az operában, hozzá, nem pedig a kislányhoz, aki boldogan és lopva integetett a páholyból.